Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy akkor a gyökerekhez nyúlunk vissza. Mindig vendéget hívnánk minden hónapba, és hát veled kezdjük.
Uh-huh. Én vagyok a fő gyökér. A
fő.
Te gyökér.
Technikai munkatársaink pedig Kál István és Juhász János, akik majd segítenek nekünk, hogy jól halljanak minket, vagy ha zenét kérünk, akkor azt a zenét fogják adni. Hát az első, ami így megfogalmazódott bennem, hogy mikor még azon töprengtem, hogy be kéne téged mutatni lehet a hallgatóknak, bár egyáltalán nem biztos, hogy be kell, mert lehet, hogy tudják.
Körülbelül minden adásban elhangzik, hogy Ali neve, azt hiszem.
Hogy ki vagy. Azon töprengtem, hogy hányféleképpen is hívtunk már téged. Tehát, hogyha így be kellett mutatni, hogy mi mindent mondtunk már.
A titulusokat? Aha, vagy a neve?
Hogy ilyenek, hogy ti mire emlékeztek.
Alapítója.
Azaz.
Igen.
De itt a Mária Rádióban is a műsornak az első
az
szerkesztője.
Az atya, ugye? Azt is szeretjük mondani.
Szellemi szülő atya.
Szellemi szülő atya, így igen, van. Így. Így
te
van.
Most minek neveznéd magadat így, hogyha be kellene mutatkoznod itt, akkor a...
Most egy öreg, a öreg bivaj vagyok, aki állok a hegytetőn, azt nézem a fiatalokat.
Akkor vendégünk Zöldi Pál egy öreg bivaj, aki áll a hegytetőn és nézi a fiatalokat. Na hát, szóval a 20 év azért az nem kevés idő, hogyha ezt így belegondolunk. Lehetne ez a műsor akár egy olyan is, amikor így visszaemlékezgetünk a bivajra, talán jellemző is lenne, hogy így felkérődznénk dolgokat a régmúltból, de lehet, hogy érdekesebb lenne, hogyha egy kicsit mondjuk megpróbálnánk, ha már a hegytetőn, és mondod, hogy nézünk előre, vagy le a fiatalokra, vagy nézel, hogy mi az, ami innen látszik. 20 év távlatából mi az, ami előre fele látszik inkább. Mi az, ami, hogy mondjam, mi az, ami most téged foglalkoztat például, hogyha már ennyi minden voltál a férfi sátorban, hogy szellemi szülő, atya, felelős szerkesztője, vezetője, akkor most mi az, ami téged
engem azt foglalkoztat, hogy igazából minden nagy útnak a végén egy város van. És ez így volt, vagy egy ország, ez a Mózes idejében, vagy a honfoglaló, vándorló magyarok idejében, és aki vezette az utat, aki vitte a népet, az általában nem ment be a városba. Nem mehetett be. És most, hogy hova ütött a bottal, vagy nem tudom, ugye mindenféle nagyon érdekes magyarázatok vannak, de én azt hiszem, hogy más alkat kell ahhoz, hogy városalapító legyél, és más ahhoz, hogy egy nomád vezér legyél. És nekem most meg kell emésztenem azt, hogy nem lettem városalapító, hanem egy nomád fejedelem voltam, mert annak érzem magam nem kisebbnek. Szóval azért, hogy ennyi férfi ember becsületét én kivívtam, azt én egy nagyon nagynak tartom, és nagyon magasra emeltetek ti engem.
Azért, hogyha az ember előre tudja, ezt szokták mondani, hogyha előre tudja, hogy elesik, akkor leül. Ugye? Tehát, hogy azért, amikor ez elindult ez a történet, hogyha mégis egy kicsit akkor onnan is jöjjünk, azért azt így nem tudtuk, hogy nem nomád. Tehát, hogy majd ebből egyszer egy várost kellene alapítani. Azt hiszem, hogy ez akkor nem volt a cél, nem volt a tervek között. Még a nomádság sem igazán.
Ez csak most csak nagyon... a hegyről látszik.
Igen, csak hogy akkor nagyon örültünk, hogy valaminek úgy neki lehetett. Te ezt nem...
Dehogy nem. Ott a helyszínen én mindig magamért küzdöttem. Én bennem még az sem volt, hogy vezettek. Csak vezetni csak azért akartam, mert én mindig úgy éreztem, hogy jobban meg tudom fogalmazni a bizonytalanságokat, a kérdéseket, talán gyorsabban, vagy bátrabban, vadabbul, kendőzetlenül mertem kimondani dolgokat, mert én annyira kétségbe voltam esve. Mm. Én állítom, hogy én a leggyengébb voltam. És kibudjantak belőlem a kérdéseim.
És ettől a határozottságtól gondolod úgy, hogy kezdtek emberek követni. Tehát talán ez a határozottság tetszett nekik, hogy végre valaki mond valamit, még akkor is, hogyha az nem válasz, hanem inkább kérdés.
Igen, igen, valószínű. És én azért tudtam ilyen bátor, vagy határozott, vagy nem tudom milyen lenni, ezt mondjuk ti jobban tudjátok, mert nem volt vesztenivaló. Nekem, én elrontottam a dolgokat. 40 évesen ezt kellett beismernem, és innentől nem volt miért hazudjak, vagy kozmetikázzam az életemet. Azt mondtam, belemegyek. Minden, amit eddig megspóroltam, elkerültem, megúsztam, azt most ide nekem.
Az emberek szomjazzák az igazságot, szokták mondani. Valahogy üdítően hat az, ha valaki végre kimond valamit, és tisztán és egyszerűen.
Lehet.
Úgyhogy.
Ez nincs talán azért messze attól, hogy, azt mondod, hogy elrontottad, hogy nincs talán messze attól az igazságtól, amit én most így magamnak megfogalmaztam, hogy nem biztos, hogy ez az elrontás, ez egyébként nem egy természetes állapot. Tehát, hogy már olyan értelemben, hogy az, aki inkább becsapja önmagát, aki azt gondolja, hogy ő nem rontja el.
Én nem
ezt,
tudom.
Én ezt értem meg ezekből az együttlétekből, hogy
persze,
ez belefér.
Most az elrontást én ugye arra gondolok, hogy mondjuk 20 és 40 között én voltam egy elég lúzer apafigura, de az voltam, és most, ha megnézem a gyerekeimet, hát úgy nem kell szégyenkeznem velük, mert még ilyen állapotomban is. És ezt egyik gyerekem mondta, amikor beszélgettünk ugye az életéről, és mondott valamit, hogy hát azért az ő önbizalma, meg önbecsülés, és én valahogy olyan kendőzetlenül azt mondtam, hát hallod, elég ócska gyerekkorod lehetett neked, hogyha ilyeneket érzel, és erre ugye egymásra néztünk, és mondom, úristen, hát én voltam az apád. Hát milyen családban nőttél fel? Milyen család volt az, amit én vezettem, vagy nem vezettem, hanem asszisztáltam? És akkor ez a gyerekem azt mondta, hogy papa, te nem voltál jó apa, de nem voltál rossz apa, de te voltál. És tudod, ez sokat számított nekem akkor. Megöleltem ezt a gyereket, és sok erőt kaptam tőle. Tehát azért én az elrontásra most mindig van könyvekben, főleg lehet olvasni, hogy milyen az ideális apa, és hát én nem voltam ez.
Meg lehet, hogy ezért mentünk, vagy mentek. Pst. Én benne voltam ebbe a mentekbe, tehát azért fogalmazzuk így néha többen számba utánat, hogy ugyanezt érezhettük akkor, hogy egyébként itt van egy olyan történet, ahol megvan ez az elfogadás. Ahol az belefér, hogy nem voltál rossz. Tehát én ma is azt érzem, hogy sokan ezzel küzdünk egyébként, hogy nem érezzük magunkat elég jónak. Valahogy alulértékeljük magunkat, mint sem a helyünkön. És sokat küzdködünk azzal, hogy belőjük magunkat, hogy mi tulajdonképpen hol is vagyunk, és hogy az mennyire jó. Mint hogy ez olyan nagyon fontos lenne, ez a jóság, hogy most aztán nagyon, nagyon jó vagyok, na most vagyok nagyon jó. És közben meg itt ment előttünk valaki, aki annyira, nem annyira jó, de ugyanakkor meg hát pont ez volt benne talán a vonzó, mert mi is lehettünk nem annyira jók.
Hát nem kellett hazudni, sőt, nem lehetett hazudni a sátorba, tehát ez volt a legfontosabb, hogy ne hazudjunk. Legalább itt ne.
Én ezen gondolkoztam, hogy vajon az akkori átélt élmények, azok most a 20 évvel később, azok most vajon milyen módon jelennek meg ugye a sátrakba. Arról nem is beszélve, hogy most már egy sátrakról beszélek, ugye, és hogy ez furcsa, vagy érdekes lehet neked, hogy vajon te hogy nézel erre vissza, hogy hát indultunk egy valamilyen hajtott minket a túlélési ösztön, mondjuk akkor így, és most meg ennek, hát most már annyi sátor van, hogy én már nem is igazán tudom mindegyiket megnevezni. Tehát, hogy sokan, és még azok, akkor még az áttételekről nem is beszélünk, amik valamilyen formába kötődnek hozzánk. Te ezt hogy éled most? Vagy hogy látod ezeket a dolgokat? milyen neked ez?
Igazából nekem ti számítotok, akiket ismerek. Tehát a többiek nem azt mondom, hogy nem léteznek, de valami nagyon távoli, és ezt akkor, hogyha most bevilágítom, akkor akikkel kezdtünk, azok mintha a testvéreim lennének, és a testvérek azok sorsszerűek is, tehát ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek és rettenetesen szeretjük egymást, hanem hogy visszavonhatatlanul összetartozunk. Tehát ez bennem van a régiekkel. Nagyon fontos volt az első szétspriccelés, mikor megéltem azt, hogy milyen jó a többieknek, hogy ők is rájöhetnek dolgokra. Nekem nagyon nehéz volt, és az öcsém nagyon sokat segített ebbe, hogy ne akarjam vezetni a sátort, és nagyon nehezen tudtam nem vezetni, mert engem is elkapott egy ilyen mámor, hogy én valamit jobban tudok. És akkor ez kiderült, hogy igaza van, és nagyon jó volt látni a többieket, akik addig az én árnyékom nagy tisztelettel meg ezéval elvoltak, hogy ők is, nekik is vannak gondolataik, és ötleteik, és gyakorlataik, és minden, és ez nem az enyém ellen van, hanem ez gazdagítja. Tehát nekem így ez az első kör, a testvérek köre, ez jó volt. Aztán volt a, most így mondom, a fiaink köre, noka öcséim, ugye, akiket már hát úgy örültem meg, de már annyira nem ismertem őket, velük nem volt közös az aha élmény, amiről Willivel beszélgettünk.
Igen.
És aztán utána pedig még vannak rokonok, akiket hát már egy öreg tata, hát mit lát, ugye, ül, azt, aki oda jön elé, azt látja, aki nem, hát az nélküle is el van. Tehát így látom én.
Ez azért jutott így az eszembe, mondtad ezt a városalapítást, illetve nomádságot, hogy most milyen várost azt te látsz. Tehát, vagy ez már nem érdekes, mint nomádnak neked ez nem.
Hát nekem már nem érdekes, mert én ugye már a sírom megvonásom, és csak azt várom, hogy mikor szédülök bele. Hát úgy, mert mint így volt ez a Mózes sem ment be. Tehát ott szépen megült a határon, aztán főhúzta a lábát az ágyra, azt meghalt, ugye. Tehát, hogy azt mondom, hogy de ugyanakkor persze van vízióm, mert azt mondom, hogyha ebből a férfi sátor mondjuk lesz egy egyesület, vagy egy mozgalom, vagy hasonló, akkor tudom, hogy ez egy nagyon jól működő, nagyon jól működő technika és gyakorlat lehet az emberek számára, mert állítom, hogy mi megtaláltunk valamit. Mi, ha tetszik a kettős honfoglalás, mi visszajöttünk oda, ahonnan elindultunk. És most már tudjuk, hogy mit jelent az, hogy beavatni fiúkat férfi létbe, férfiakat a más minőségű férfi létbe. És ez hiányzik a mai társadalomból, tehát a mi városunk ennek a fölépítése lehet, hogy egy olyan minőségi ember, de hát hány ilyen volt már magyarabb-magyar és a többi, tehát kalott, és nagyon jó előzményeink, vagy a regnum. Tehát nagyon sok. Én azt gondolom, hogy ilyen sok van talán, mint a férfi, és hát ott ez a miénk. És azt mondom, hogy ez egy fontos dolog lehet, hogyha valóban ez a város megépül, és egy város egy egész más szervezettségű dolog, mint lóháton vonulni a marhákkal, meg a nyikorgó szekerekkel. Ez egy fontos dolog lehet, és kiút lehet ebből a mai káoszból, ami itten körénk gyűlt.
A másik, ami megragadt, ez a vezető szerettél lenni, mondtad, vagy hogy hát azt vetted észre, hogy vezetsz, hogy igen, közben azon töprengtem, hogy persze, de hát azért nekünk ez nem volt annyira rossz. Tehát, hogy egyfelől, amikor itt beszéltünk, vagy ugye elhangzott ez, hogy miért követtek, Hát végre valaki, aki úgy nézett ki, mintha egy vezető lenne. Tehát, hogy azért bennünk is bennünk volt az az igény, hogy jó volt vezetetnek lenni. Még akkor is, hogyha egyébként az a vezető az nem akarta ezt, mondjuk. Ez az egyik. És nyilván ez kellett ahhoz, hogy aztán ez a fajta igény előjöhessen, hogy de akkor milyen lenne, ha... És akkor a más igények hogy fogalmazódnak meg, és hogy alakultak ki aztán ezek az új színek ebbe a sátorba. De az biztos, hogy veled kapcsolatosan ugye az volt az élmény mindenkinek szerintem, nekem mindenképpen, hogy ott valami új történik mindig. Tehát sose csináltunk valamit kétszer. Vagy ha kétszer volt, akkor se ugyanúgy. Tehát valami egészen új született mindig. Én ezt tudom, és rengeteg ilyen kísérlet volt, amit föl lehetne sorolni, és hogyha nem telt volna már el 10 év mondjuk itt a Mária Rádióban, akkor azt mondanám, hogy ez is végül is egy kísérlet volt egyszer valamikor a 10 évvel ezelőtti időben, hogy hát mert hát egyébként mit is keresnénk ugye mi itt. De hogy ez egy... Nekünk voltak ilyen, vagy hát neked, ha úgy tetszik, voltak ilyen kísérleteid, amihez mi nagy szeretettel csatlakoztunk, mert nagyon izgalmas volt, és ebből mindig valami nagyon érdekes dolog jött ki, ami vagy tovább vitt minket, vagy a nyakunkba borult, vagy valami történt. De most például most mi az, ami ilyen izgalmas? Biztos vagyok benne, hogy most is vannak ilyen izgalmas történetek a Tarsolyodban, és nem hiszem én el ezt a megásott sírgödör történetet, bár jól hangzik, de...
Márvány koporsóban.
Hát igen, majd várd még meg, amíg azért oda beszédülsz, csak azért
van. A karaván halad, igen.
Ugye, hogy vannak, hát most mondom így, mintha nem tudnám, de bizonyos dolgokat azért tudunk, sejtünk, de még... Szóval sose volt nekünk ez annyira tiszta. Lehet, hogy neked se? Sötétbe tapogatózunk?
Én abszolút sötétbe tapogatózok, és mindig nagyon örülök. Hát a Mária Rádió is, hát fölajálták, nem mondhattam nemet, hát egy jó dolog. Hát legfeljebb majd nem sikerül, és akkor azt mondják, hogy ne haragudj, Pali, nem erre gondoltunk, kösz, nem kell többet jönnöd. De megpróbálni meg kell, hát. És azt mondtam, hogy mindent fölvállalok, hogyha hozza az élet. És akkor nekem ugye nagyon érdekes dolog volt, amikor elmentem erre a szociális területre munkálkodni, akkor ehhez jött a hittan foglalkozások a gyerekekkel, akkor ebből kialakult egy fantasztikus dolog, hogy a táborok a gyerekekkel, ebből egy ilyen hogyan fejlődnek ők, és a szemem előtt a kis csoportok, ahogy mennek előre, akkor ebből megcsinálni ezt a sokkot, ugye a sümegi országos kamasz küzdelem, akárhogy is nevezhetjük, de hogy amikor rádöbbentem, hogy a gyerekek nem puszta verseny, hanem hogy egymást értékeljék, hogy interakciók legyenek a csoportokon belül, és ezt mivel tudom segíteni, kikényszeríteni. Tehát én bennem most ilyenek vannak, és ezzel, hogy úgy mondjam, igen, ülök a határon, nem mentem be a városba, de azért ilyen kis skicceket rajzolgatok magamnak, így ilyen utopisztikus kis fantáziáim vannak. Vagy az, hogy mostan van egy ilyen bennem, hogy azért jó lenne nyáron megcsinálni ezt a férfi avatást, egy ilyen keresztény alaphanggal. De úgy, ahogy a Richard Rohr csinálta annak idején, akkor én mondjuk, hogy 20 éve voltam az ő ilyen beavatásán, hogy annak most valahogy eljött az ideje, úgy érzem, hogy most még át tudom adni, most még tudunk egy ilyen nagy eseményt csinálni, hogy érezzék a férfiak, hogy van itt lehetőség, van itt eszköztár, amivel bele lehet menni a világba. Akármilyen a világ, akár YZ, meg alfa generációk, kell, hogy valaki megőrizze az értékeket, és ezek mi vagyunk. De ez foglalkoztat.
Ja, ez talán azért nem csak azon múlik, hogy eszköztár, hanem egyfajta, hogy mondjam, amit hiányolnak ma, legalábbis sűrűn hallani aztán, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem, egyfajta felelősségvállalás is. szükséges ehhez, mert hogy miért is akarom továbbadni? Hát miért kellene nekem ezzel foglalkozni? Mennyivel egyszerűbb lenne azt mondani, hogy engem ez nem érdekel? Hát lehetne kényelmesen is, idézőjelbe. Ugye? Tehát van eszköztár, most már össze lett gerebjézve, vagy lapátolva, vagy nem tudom én mivel, 10 körmünkkel kaparva, ez az eszköztár, vagy legalábbis azt hiszük, hogy ezek az eszköztárak, ezek erre alkalmasak, de hát a puding próbálja az evés. De miért is kell ezt átadni?
Én azt látom, amikor mondjuk ott vagyok Keszthelyen, ahol a gyerekek vannak, a iskolások, hogy a szemüket látom, és azt, hogy várnak valamit. És hogyha én egy evangéliumi részből csak egy mondatot találok, azt, hogy ahova bementek, köszönjetek úgy, hogy békesség ennek a háznak. És ebből az egész egyébként igen gazdag és szövevényes textusból napi olvasmányban csak ezt a mondatot fogom meg, hogy mondtad-e már életedbe, vagy hallottad-e már azt, hogy békesség? Tudod-e, hogy mi az? Van-e ilyen az életedbe? Van-e olyan ember, akihöz, ha elmész, akkor békesség van benned? Van. És ezek a gyerekek, ahogy elgondolkoznak ezen, és érzem, hogy ezt ők el tudják gondolni. Azt, hogy ne vigyetek botot, meg sarut, meg tarisznyát, ez állítom, hogy nem az ő problematikájuk. De az, hogy a békesség szó, és végig gondolni, hogy ki van az életemben békesség, ez őnekik egy mentőöv is lehet, ez a szó. És akkor azt mondom, hogy tehát ezért csinálom én, nem azért, mert hanem mert látom őket, hogy ott vannak, és boldogok, hogyha hallanak egy ilyen mondat.
Mert akkor azt mondod, hogyha van egy megfelelő környezet, vagy megfelelő mondat, mondjuk, akkor össze lehet hozni azt, hogy a divatosan mondjam, kereslet és a kínálat találkozzon. Mert ugye ez kérdés, hogy kell-e átadni, illetve másik kérdés lenne, de most akkor ebben nem menjünk bele, hogy akarják-e átvenni. De nyilván vannak dolgok, amiket ők nagyon is keresnek, meg vannak dolgok, amiket mi nagyon szívesen megosztanánk, vagy általában az idősebb korosztály úgy gondolja, hogy megosztani érdemes, csak nem biztos, hogy ez találkozik, és nem feltétlen gondolok arra, hogy csak azért nem, mert két különböző dologról lenne szó, hanem hogy valahogy nincs meg az a közös mondat, ami összekötné a két végét.
Nincs meg, ezt jól mondod. Azért, mert mindig valahogy szerszámokkal megyünk be a karámba. Ott csikók vannak, kis vadócok. Mi meg hol nyalókát viszünk, hol francia kulcsot, hol ostort, hol kendőt, de nagy igazságnak tartom azt a mondatot, hogy csikót betörni csak üres kézzel indít. És ha üres kézzel odamész ezekhez a gyerekekhez, és mi van egy üres kézbe, simogat, akkor ezek odajönnek és esznek a tenyeredből, mert ennek vannak híjával, a szeretetnek. De ki tud üres kézzel odamenni, akinek baromi ereje és hatalma van? Mert nem kell neki francia kulcs, nem kell kombinált fogó, és nem kell kalapács. És semmi nem kell, mert belül van a súlypontod, nem a kezedben. És ezt a gyerekek remegő orcimpával kiszagolják, hogy ez jó, beszélgessünk, máma, beszélgessünk. Mert érzik, hogy nem akarok tőlük semmit, ők nem kellenek ahhoz, hogy én megvalósítsam magam, szabad vagyok. De nem csak én, hát persze mások is, hát hiszen nagyon, nagyon nagy arcok voltak már, akik foglalkoztak gyerekekkel, és állítom, hogy mind ezzel ért el a sikereiket a gyerekeknél, hogy hagyod. És amikor azt mondja a Nándi gyerek, új tanár úr, engem hagyjon békén, úgy hallgató jött az osztályba. Engem hagyjon békén, engem ez az egész nem érdekel, és hát egy elég nehéz életű fiú, túlkoros is volt. És én mondtam, jó van, Nándi, nyugodtan legyen, nem foglak én téged zavarni, pihengessél, létezzél. Ez a gyerek feküdt a padon. És megmondom, úgy tudja a hittant. Érted? Hát írja, és amikor mondtam, hogy csak az kap ötöst, akinek minden jegye ötös, azt mondta, de ő akkor négyest fog kapni. Érted? Ez a gyerek, akit nem érdekelt. És mondtam, hát háromnegyed lett az első témazárod. De hát nem lehet, mondom, újraírod? Adja ide a papírt, mert nekem ki vannak dúzok. És megírta. Újra. Most azért mondom, mert nem akartam tőle semmit, mert elfogadta. És ez nem egy liberális monca, hogy csinálj, amit akarsz. Nem erről. Jó. Na.
És lehet, hogy túlzással azt mondom, hogy ilyen értelemben nincsenek is azok ilyen generációs, hogy mondjam, ellentétek, mint amit most nagyon sokszor lehet hallani, vagy sokat hangoztatják, mert ahogy ezt így mondtad, ezeket a szerszámokat, így az jutott az eszembe, hogy meg lehet a gyerekek annyira érzékenyek egyébként, ők még annyira érzékenyek talán, a gyerekek így talán még helyesebb, hogy egyből leveszik, hogy egyébként aki ilyen szerszámokkal jön be, az valójában nem szakértője a dolognak, hanem csak a szerszámaival próbálja ezt a dolgot úgymond a külvilág felé hirdetni, hogy ő például egy lakatos, vagy ő például egy pszichológus, vagy ő, de hozza a szerszámaim, amivel nyomatékosítja ezt a fajta dolgot, de ezek a gyerekek túl egyszerűek és túl igazak talán ahhoz, vagy hogyha úgy mondom, hogy a gyerekek talán túl egyszerűek, és ezért ők egyből megérzik ezt, ha jól értettem a szavaidat. Aki pedig üres kézzel megy, annál ez ilyen jellegű veszélyt ők nem szimatolnak, mert ott inkább a kíváncsiság kerül akkor talán előtérbe, hogy ki lehet ez?
Ja, na, hogy lekerekítsem, és bármi is lehessen a következő téma. Azt látom, hogy a gyereke ezt a... Kérdezik, hogy de hát mit csinálok én? És én nem csinálok semmit, de tényleg nem csinálok, csak én vagyok. És ezt szeretném, mert hogy a technikát átadni. Mondom, nincsen technika, ez a baj. Annyi van, hogy én álltam már egyedül, én voltam már egyedül, én fáztam már, és sötét volt, és hideg. És amikor ott találkozol azzal az önmagaddal, aki nem született és nem hal meg benned. Ott érzed, hogy mégis vagyok, mindennek ellenére vagyok. Na, ezt szeretném átadni, mert ez a beavatás. Ha ezt én át tudom adni férfiaknak, hogy te vagy a lényeg, az, aki benned nem születik és nem hal meg, a te teremtőd, aki szeret téged, és a mennyország annyi, hogy megölel, és azt mondja, hogy de jó, hogy meg. Akkor azt mondom, ezek az emberek nyugodtan mehet. A legvadabb gyerekek közé. Mert üres kézzel fognak menni.
Ez most tényleg jó lekerekítése volt ennek a résznek, és akkor a technikai segítségeinktől kérnénk azt a kis rövid zenét, az alatt itt tisztázzuk magunkba még azt a néhány percet, ami a műsorból hátra maradt. Nagyon szép. Nagyon Isten jó estét, ez a Férfi Sátor műsora, vendégünk ma Zöldi Pál, a zene pedig Szentszantól az Állatok farsangjából, mert most egy ilyen farsangi időszak van, csak ezért. Egyébként mások nem volt, úgyhogy más összefüggés ne keressenek a kedves hallgatók meg ti se, hogy a kövületek volt ez a résznek a címe. Tehát Palival beszélgetünk itt a 20 évről, meg a 10-ről, és hát arra gondoltam, hogy ne csak én kérdezzek, itt vannak a kollégák, úgymond a fiatalok, és hát akkor ti is megfogalmazhattok akár egy kérdést, nem tudom, volt-e az elhangzottakhoz, ami olyan bennetek maradt-e, hogy aztán ne tudjatok szóhoz jutni.
Nekem az ütötte meg a fülem, amikor, hogy értékeket adunk át. De Pali, én azt kérdezném, hogy mik ezek az értékek? Te mi az, amit megtaláltál itt a Férfi Sátorban 20 év alatt? Mi az, amit át kell adnunk, amit mindenképpen át kell adnunk?
Irgalom. Én ennyit tudok. Én többet nem is tudok. Nekem ebbe minden benne van. Elfogadni, hogy a másik másképp látja.
Hát én nekem ez kapcsolódik a másik kérdés, most így teljesen spontán jutott eszembe, mert mást gondoltam ki először, hogy ha rád gondolok, meg amiket meséltél most, abból is úgy mindig ez a kép jelenik meg, hogy olyan szerető atya tudsz lenni ezeknek a gyerekeknek, és úgy tényleg ez a szerető elfogadás árad belőled, és itt talán ez kapcsolódik a kérdésem, hogy hogyan kapcsolódik a férfiség, a férfi lét és a szeretet össze. Mert az is, az a mondat is úgy megmaradt bennem, amit mindig szoktál mondani, hogy a férfiak azok csak ideiglenes fegyverszünetet kötnek, ha úgy tetszik. De hogy valahogy meg mégis ott van azért a szeretet is, mint olyan, mint a férfiségnek az egyik eszenciája a sok közül. Hogy hogyan gondolkodsz te erről?
Én úgy gondolkodok, hogy amikor a macsó szerepbe bele van kényszerítve az ember, akkor férfiként egzisztál. És nem tud a női része, ez a lágy, szelidebb rész kijönni, felszínre jönni. És azt hiszem, amikor aztán a teljes önmagát éli meg, akkor helye lesz ennek. Mert aki tud igazán kemény lenni, nem macsó, hanem kemény, meg el tudja viselni a nehéz pillanatokat, az igazán lehet elfogadó is. Mm. Nem kell már bizonygassa, hogy ő milyen kemény. Így gondolom én most. Mert én azért bele tudok lőni a cél közepibe, föl tudok ülni a lóra, tehát mindent meg tudok csinálni a gyerekekkel is, mikor arról van szó, de nem kell megcsinálnom. És ez a jó. És akkor tudok egy elfogadó, kedves figura lenni ottan.
És teret engedni.
Van egy ilyen kis kedves történet, ami sok ilyen média felületen megjelent, én legalábbis sok helyen olvastam, az az alapító gondolathoz nyúl vissza, ugye, ahol azt nyilatkozod mindig a feltett kérdésre, hogy hát az volt az indító ok, hogy nem tudtam mit mondani a 18 éves fiamnak. És közben most itt eltelt 20 év. Ha most lennél ugyanebben a szituációban, most mit tudnál mondani?
Hát azt, hogy semmit nem látsz, amit nem Isten lát. Igazából ez az a mondat, amit én úgy kaptam, hogy sokat ér, és ezt tudnám továbbadni, ha egy mondatot kéne.
Köszönöm szépen, és akkor ez a végszó, mert a műsoridőnk az már nagyon lejáróban van. Pali, neked köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm a megkívást.
Technikai munkatársainknak, Kál Istvánnak és Juhász Jánosnak köszönjük a segítséget. Gábor, Szabi, nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Én hadd búcsúzzak el a kedves hallgatóktól. Adjon Isten jó estét. Két hét múlva Lisztes Gábort látjuk vendégül. Ugyancsak itt a Férfi Sátorba, a viszonthallásra.
Jó éjszakát, jó pihenést mindenkinek.
Viszonthallásra.